Hazajöttem Németországból, nekiálltam munkát keresni, és nem találtam, bár kint már volt, tehát kint dolgoztam, aztán hazajöttem, hogy inkább itthon éljek, nem sikerült, itthon nem találtam munkát, és úgy éreztem, hogy jó, akkor eljött a pillanat, amire nagyon régóta vágyom, egyébként az ötvös iskola óta, hogy saját ékszerkollekciót csináljak, és most van akkor időm rá, van rá egy kis félretett pénzem, nekiállok és megcsinálom. És aztán úgy gondoltam, hogy az ékszerkollekciómnak a témája az az lesz, hogy keresztény ékszereket csinálok, mégpedig a világban elrejtett szeretetet, tehát az Isten szeretetét, az Isten spiritualitását fogom bennünk megfogalmazni, ami akkor is megtart, amikor a legmélyebben vagyunk, és amikor úgy érezzük, hogy minden elveszett, és már semmi emberi nincs, ami tovább vinne, ami a tovább élést indokolná, de mégis akkor megtapasztaljuk, hogy van valami, ami rajtunk kívül van, ami lelkünkön kívül létező szeretet, ami valahogy mégis a felszínen tart, és nem hagy végleg lezuhanni.
Elrejtett szeretet, ezt a címet kapta a kiállítás is. Én most megkérlek, hogy menjünk végig ezen a kis kiállításon, de mielőtt végig megyünk, azért mégis egy kérdés, hogyan is lehet szeretetet ékszerekkel kifejezni? Ez egy nagyon érdekes dolog.
Érdekes, az ember egyből arra gondolok, és akivel azelőtt beszéltem, mielőtt, mikor elkezdtük csinálni a kollekciót, az én mesteremmel, hogy hát akkor mindenütt szívecskék lesznek kiállítva. Nem, hanem a szeretet az nálunk, majd a későbbiekben látjuk, hogy egyrészt történetet jelent, tehát történetelmesélést, ami a Bibliában is nagyon sok helyen előjön, hogy úgy történetek által értjük meg Istennek a szeretetét, vagy pedig nem figuratív módon egy-egy égkőben, egy-egy gyöngyben, ami még nagyon nemes és apró dolog jelöli nálunk a szeretetet, és van, találjuk meg a szeretetet, és a többi rész, többi anyag, ami ezt körbeveszi, az jelent valami egészen mást, az jelenti az ellenpólust. Az első dobozban két szív van, bár azt mondtuk, hogy nem fogjuk szívecskékkel telepakolni a dolgot, de mégis az első dobozban két szív van, de nem akármilyen, egy szőrös és egy kőszív, a szőrös szív az én mesteremnek a szíve, a kőszív az én szívem, de az egyik nutriaszörből készült, a másik betonból, viszont azt gondolom, hogy akármilyen is egy ember szíve, a legmélyen mégis ott van az Isten teremtés és az Isten lelke, hiszen saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ez nem lehet, hogy akármilyen is ez a szív, ő neki benne kell lennie.
Népszerű lehet mondjuk egy ilyen szőrös szív, bár én gondolom, hogy nem is a népszerűség itt a fontos.
Ez érdekes, mi is azt gondoltuk, hogy jó, hát csináljunk kőszívet, meg csináljunk szőrös szívet, ez csak vicc. Tehát ez a kiállításról szól is, az önkifejezésről, és ennek a két darabnak mégis nagy sikere van. Ez annyira beteg lett, hogy úgy mondjam, hogy volt, aki megkérdezte, hogy ja, de jó, szőrös szívet, én nekem is kell, és ilyet én is szeretnék. De annyira szokatlan, annyira meglepő. Egy-egy ilyen darabnak lehet szerintem létjogosultsága ma. Tehát ma eljutott, most már eljutott odáig, itthon a divatban, itthon a dizájnban, itthon abban, hogy milyen style az én sztájlom, tehát mit hordok, hogy lehet ennyire extrémet fölvenni. Most
és,
már...
És talán így, ha ránézünk, nem is annyira extrém, nem? Tehát viselhető akár még hétköznap is.
Kényelmesnek kényelmes, talán szokatlan, de ez nem baj.
És jövünk tovább, itt pedig ezüst és a rozsdás vas.
Igen, az én mesterem, Fehér Tibor, neki van egy pincéje egyeken, és a pincéjét úgy jutotta föl, és a vasalatokat a kapun, és akkor talált egy darab teljesen elrozsdásodott vasat, ami már szemétbe való volt, tehát nem, tovább nem használható anyag, ami megihlett egyrészt a felülete, másrészt azt, hogy ez a vas mennyi mindent megélt már, mennyi idő van mögötte, és ezt az időt, hogy lehetne, ennek az időnek az értékét, hogy lehetne ékszerbe foglalni. És így kezdett el vele foglalkozni, így kezdett el vele dolgozni. Gyűrűket csinált belőle, a gyűrűnek egy-egy része a vasból, ebből a rozsdás érdekes felületű vasból készül, és a másik része, ami bőrünkhez ér, az van ezüstből. Valamint a számára a rozsdás vas rész az, ami kifejezi a világot, amiben élünk, ami néha szörnyű és brutális és nehéz, és ez a rozsdás vas vesz aztán körbe egy-egy égkövet, vagy egy-egy gyöngyöt, ami pedig az Istennek az országa itt, vagy az Istennek a spiritualitása ott benne, abban a mélységben, amit néha megélünk.
Milyen alkalomra lehet egy ilyen extrém ékszert felvenni?
Amire szeretnénk, nekem az első, ami az első dobozban van egy, az egyik kedvenc gyűrűm, a halálvölgyét szimbolizálja, amiben ha járunk, akkor is ott van az Isten, én ezt mindig hordanám szívem szerint, hogy erre mindig emlékeztessem önmagamat, de azért a középső dobozban elég extrém méretű tárgyak vannak. Azt gondolom, hogy színházban olyan helyre, ahova amúgy is túldíszítjük magunkat, ott egy túldíszített ékszert is felvehetünk.
De ez azért egyáltalán nem mondható csicsásnak, vagy olyan csillogónak, ugye, amit esetleg megszoktunk a színházban.
Annak nem, de feltűnőnek mindenképpen. Igen. Hogyha ki akarunk válni a tömegből, akkor érdemes.
És amikor a művész eltervez egy ilyet, azt gondolja, hogy milyen személyiség lehet az, aki felvesz egy ilyet, mert akármilyen személyiségnek talán nem való, de hát gondolom nem is venné meg, akihez nem illik.
Erről nagyon sokat beszélgettünk a tervezés során, és amikor készültünk a kiállításra, hogy mi itt most a lényeg. Az, hogy azt vegyük figyelembe, hogy ki fogja ezt hordani, vagy pedig azt vegyük figyelembe, hogy mit szeretnénk mi kifejezni ezekkel a tárgyakkal. A második volt az, ami aztán lényeges volt, úgy döntöttünk, hogy nem törődünk most kivételesen a viselővel, vagy a esetleges vásárlóval, hanem azt mondjuk, hogy arról szól általában az életünk, ötvösként, vagy akármilyen más szakmabeli dolgozóként, hogy mi lesz a vevővel, mit szeretne a vevő. Itt most ez viszont rólunk szól, a mi gondolatainkról, a mi spirituális megélésünkről, a mi istenélményeinkről, és ezt szeretnénk mások számára is érthetővé tenni a szakmánkon keresztül.
Istenélmény ékszerekbe zárva, ilyen ez a kiállítás, vagy ez az?
Igen, ez egy ilyen dolog. Nekem ötvösként ez mindig kérdés volt, hogy ékszerekkel foglalkozom, ami nem Istenről szól, ami a pénzről szól, és hogy keresztényként ezt hogyan tudom összeegyeztetni, tehát a szakmámat és Istent, és aztán amikor jött ez az ötlet, hogy legyen egy olyan ékszer kollekció, ami keresztény ékszereket dolgoz, vagy keresztény történeteket, vagy az Isten szeretetét dolgozza föl, akkor jöttem rá, hogy hoppá, hát akkor itt mégis van egy kis kapu, hogy a szakmámat is megőrzöm, de mégis tudok vele talán az Istennek szolgálni.
Érdekes ez, hogy keresztjén ötvös, és akkor lépjünk is tovább. Én amikor beléptem a templomba, messziről láttam ezt a kis dobozt, távolról úgy tűnt nekem, mintha kis karácsonyfa díszek lennének. Nagymamámnak voltak ilyen kis ezüst gömbjei.
Nem is rossz ötlet karácsonyfa díszeket csinálni. Gömbök, valóban gömbök. Azt fogalmazódott még elsőnek, hogy szeretnénk almamagot befoglalni, szeretnénk homokba rejtett ékkövet befoglalni, hogyan tudnánk ezt ékszerré tenni, és a gömb, egy lezárt gömb aztán egy olyan forma, ami ezt lehetővé teszi, például egy almamagot megvéd a külső hatásoktól, tehát attól, hogy tovább tönkre menjen, vagy ha kiszárad, akkor tönkre menjen. És a gömb emellé aztán azt is hozta, azt a jelentést is hordozza a számunkra, hogy ez az Isten által teremtett világ, tehát a világegyetem, a mindenség a legtökéletesebb, mint a legtökéletesebb forma, az a gömb, és aztán a gömb belsejébe, az Isten által teremtett világban, a legmélyére vannak berejtve dolgok, mint például az almamag, ami a jó és rossz tudásának a fáját szimbolizálja számunkra, vagyis a kultúránknak a gyökerét. A másik pedig a homok és a drágakő, ami pedig az emberi lelket, az emberi léleknek a mélységeit és kincseit, és annak az elrejtettségét, amit, ahogy a mi belső kincseinket nem szívesen mutatjuk meg mindenkinek, úgy a homok is elrejti ezt a követ, és csak egy részét mutatja meg, vagy csak akkor mutatja meg, amikor a használója, a hordója, a viselője előrázza, előhozza a homok alól.
Akkor most lépjünk tovább, menjünk át a másik oldalra, itt a Talián Dörögdi Református templomban, és ez szintén egy olyan kollekció, bár lehet, hogy én nem vagyok egy nagy ékszer szakértő, de legalábbis hasonlóval én soha nem találkoztam, tehát az én számomra nagyon különleges, Noé bárkája történetét dolgozza fel.
Igen, ezek az én kolléganőmmel, vagy évfolyamtársammal közösen terveztük őket, Holzinger Júliával. Első történetként Noé bárkáját vettük elő, aztán a következő történetként nagyon Jónás és a Cethal. Noé bárkája az a nagy pusztulás, és mégis ez ebben a pusztulásban az életnek a bölcsője, amit megtart az Isten a bárkában, azt jelzi számunkra, tehát azt a szeretetet, hogy bár néha el kell pusztulnia mindennek, mégis van egy bárka, van egy túlélő eszköz, ahol az élet túlél, ahol az élet megmenekedik az Isten által, az Isten szavára. Egyébként az almamag a másik oldalon ezt is szimbolizálja, van egy ilyen Luther idézet, hogyha tudnám, hogy elpusztul a világ, vagyis egy Luthernek tulajdonított idézet, nem, hogy holnap elpusztul a világ, akkor is ültetnék egy almafát, ezért is lett almamag. A tudás mellett ezt is szimbolizálja, hogy azt az Istenben és a létbe vetett hit, mély hit, hogy bár tudom, hogy vége mindennek, és meg van mondva, hogy Noénál is, ugye jött az özönvíz, jött a víz, minden elpusztult, de mégis van valami, amit tudjuk, hogy az Isten akkor is meg fogja tartani az általa teremtett világot, akkor is meg fog engem tartani, még ha a halálvölgyében járok is, mert hiába ott a pusztulás, ő ott van, és ő nem lehet a pusztulásnak oka, és benne minden túlél, és minden megmenekül. Ezért lett jó. Noé története, igen, bárka, mint medál, meg főbevaló, aztán az első felhő, mint főbevaló, meg a galamb, meg az olajág, és ezeket a szimbólumokat vittük bele egy kollekcióba, meg a felhőt és a fényt, ami aztán esőten kisüt a nap. Ezt hoztuk össze egy kollekcióra, egy történetre.
Amikor ugye beléptünk ebbe a templomba, és elkezdtünk beszélgetni, akkor mondtam, hogy hát nehezen lehetett azt elképzelni, hogy hogyan lehet keresztény ékszereket készíteni, és akkor mire a végére érünk, kiderül, hogy itt valóban minden Istenről szól.
Igen, igen, de hát igen, minden Istenről szól, tehát hogy nem is szólhat másról.